Kicsit visszagondolva a felolvasott igére, nyilván furcsa a kezdete, hiszen egyáltalán nem úgy indul ez a történet, mint hogyha valami csoda készülődne. Hiszen olyan gyakran előfordult Jézus életében, hogy úgy tanított, egyébként ebben sok hasonlósága van keresztelő Jánoshoz, hogy ugye ott volt körülötte a sokaság, oda mentek hozzá, a Genezáret tó partja, a galileai tenger környéke egyébként is kedvenc helye volt, mert ugye az északi országrész mindig is lenézett és megvetett volt ugye Júda szemében, és Jézus egész küldetésének egy jelképes cselekedete, profétai tette volt az, hogy nem Jeruzsálemben és a templomban, a kultus központjában kezdte el csiszolgatni a mózesi törvényt és a talmudi írás magyarázatot, hanem elment azok közé, akiket legszívesebben így a hithű zsidók kikerültek volna, és azt mondta, hogy én veletek kezdek. Tehát ilyen szempontból valójában csoda, hogy egyáltalán foglalkozik velük, de a helyzet nagyon, nagyon hétköznapian indul, jön Jézus, megjelennek a hallgatók, ott vannak a tó partján, és egyébként pedig zajlik a teljesen hétköznapi élet. Nagyon képies Lukács evangéliumnak a leírása. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a hálót ott mosogatták a halászok. Teljes napi rutinban történnek a dolgok, és úgy tűnik, hogy semmi közük Jézushoz, és valószínű, hogy az ismerettségnél több közük tényleg nem lehetett. Tudták, hogy valami tekintélyes ember, valami rendkívüli figura, mert ugye Péternek a válasza, amikor Jézus azt mondja, hogy evezz a mérje, és vessétek ki a hálóitokat fogásra, ez azért azt feltételezi, hogy azért valami közük van egymáshoz, mert hogy egész éjszaka fáradtunk, nem fogtunk semmit, de ha te mondod, akkor megteszem. Tehát valami azért már ott van Péternek a gondolataiban, mint ahogy ott van általában a kor hétköznapi embere gondolataiban, ott a genezáreti tó partján, hogy azért érdemes odafigyelni erre az emberre, érdemes megtenni azt, amit mond. Ugye túl vagyunk már a beteg gyógyításokon, túl vagyunk tisztátalan lelkek kiűzésén, tehát már azért megy Jézusnak a híre, de itt még nem lehet tudni egészen, hogy a szenzáció, az, hogy hát, ha itt is történik valami, vagy tényleg valami ráhangolódottság az, ami kimondatja Péterrel ezt a mondatot. Mester, egész éjszaka fáradtunk, ugyan semmit nem fogtunk, de a te szavadra. Egyedül a te szavadra. Egy kicsit ott érezzük benne azt, hogy egyébként ez egy teljes képtelenség. Tehát, kedves názáreti, ha ennyit értenél a halászathoz, ha ilyen az idő, meg ez van, akkor nem érdemes kettő nappal. Na, azért mosogatunk itt, mert akkor nem ott vannak a halak, éjszaka halászunk, de ha te mondod, jó, legyen. Tehát nem tűnik úgy, hogy itt most valami rendkívüli dolog, valami csoda fog történni. Hát ha, inkább egy ilyen kérdőjel, bemennek, kivetik a hálót, és egy egészen elképesztő fogást találnak a hálójukban. Ugye, ahogy írja Lukács, oda kell hívni a másik hajót is, ami ott evic kél, ami még nem ért ki ugye az éjszakai halászatról. A társaik, azok még bent voltak a vízen, azoknak se lehetett túl sok zsákmányuk, mert hívták, hogy akkor most megtöltjük ott is a hajót, és ugye majdnem elsüllyedt mind a két hajó, és épp hogy csak ki tudnak lavírozni valahogy a partra, egy teljesen dilettáns, amatőr halászat után, tehát nappal, amikor látszik, hogy nem működik a dolog, Jézus teljesen fölfordítja a természetrendjét, a rutint, az emberi gondolkodást, és tesz egy csodát. És ugye utána történik a tanítványoknak az elhívása, és ebben a történetben általában két dolog szokott kiemelkedni. És aztán ebből már nyilván érteni fogjátok, hogy ehhez a mai témához miért ezt választottam. Az egyik az, hogy tanítjuk Jézusnak a nagyságát, a csodáit, hogy ő bármikor képes a természet törvényszerűséget fölülírni, ő ezzel mutatja meg, hogy hatalma van minden fölött, lám-lám, ez egy ilyen megnyilvánulása Jézus csodáinak. Nagyon szeretik a kicsik ezeket a történeteket, tehát az apró korosztályban ez nagyon-nagyon hangsúlyos, hogy ott nyüzsögnek a halak, meg lehet jókat rajzolni, meg nem tudom. meg a pagányabb fiúcskák bevállalják, ahogy a hajók már süllyednek el, inkább azt rajzolják, az érdekesebb. Amikor egy kicsit nagyobban, kicsit felnőttebb fejjel kezdünk gondolkodni, kezdjük ezt a történetet boncolgatni, akkor pedig az elhívás az áll a középpontban, hogy egy ilyen ember megmutatja, hogy hogy kicsoda ő valójában, hogy őt követni az egy nagyszerű dolog, hogy ő küldetést ad, hogy ő feladatot ad, és hogy ő ehhez megadja az erőt is, hiszen őnek is milyen nagy hatalma van. Tehát ez a csodálatos halfogás történet, ez alapvetően ezt szokta előhozni, és ezek a hangsúlyok. És én meg ma azt mondom, hogy ennek a történetnek az a hangsúlya, és az a legnagyobb csodája, hogy annak következtében, ami itt történik. Péter helyes önismeretre döbben. Rájön, hogy kicsoda valójában. És ez a leglényegesebb. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Tehát igazából ez a legfontosabb mondat ebben a történetben. Igazából ez a kulcsa annak, hogy fölismertük-e Jézust, és hogy elfogadjuk-e azt, hogy ő kezdeni akar velünk valamit. Mert hogyha ez a mondat nem hangzik el, akkor nem ismertem föl, hogy ő ki valójában. És ha ez a mondat nem hangzik el, akkor nem tudok vele abban a valódi, igazi kapcsolatban lenni, ami tényleg szükséges ahhoz, hogy személyes kapcsolatom legyen Jézussal. Ennek a történetnek a középpontja, a leglényegesebb mondandója, a legnagyobb csodája ez a mondat, a helyes önismeret. Mert, ismét mondom, ez jelzi, hogy megtörtént a Jézusra való rádöbbenés, és ez a tovább lépésnek az áloga, hogy innen tud velem kezdeni valamit a Mester. És lássuk meg, hogy mi történik előtte. Jézus megmutatja istenségét, mert a csodának mindig az a legfontosabb összetevője, hogy egy jel, hogy ki is ő valójában, és utána jön az elhívás, ne félj, ember halász leszel, te engem fogsz követni, te rólam fogsz tanúságot tenni, és tényleg, amit nem olvastam föl, ezután jön, erre kivonták a hajókat a partra, mindent ott hagyva követték őt. Tehát a helyes önismeret, a helyes önértékelés indikátora annak, hogy én tudom, hogy kivel állok szemben, és a következő lépcsőnek az áloga az, hogy itt vagyok, akkor csinálj velem valamit. És így kerülnek helyükre igazában a dolgok. Mert tulajdonképpen történhetett volna az is, hogy megtörténik ez a csodálatos halfogás. És Péter azt mondja, hogy hát ez egy fantasztikus dolog, ez egy csodálatos képességű figura, milyen nagyszerű, hogy egy ilyen hatalmat én láthatok, hogy ezt átélhettem, ezt a csodát, milyen jó, hogy én részese lehettem, milyen jó, hogy én mesélhetem a gyerekeimnek, az unokáimnak, hogy képzeljétek el, amikor ott a Genezáret tó partján voltunk, akkor volt egy ilyen Jézus nevű ember, és milyen nagyszerű dolgot csinált. Nincs meg a következménye, hogy ez számomra mit jelent. Nem ismertem volna meg, nem ismerte volna meg igazán, hogy kivel is áll szemben. Tehát azt a részét akkor nem ismeri föl, hogy ennek személyes konzekvenciája van. Vagy mondhatta volna azt is, hiszen ugye ezt mondtam és utaltam rá, hogy volt már valami kapcsolat közöttük, kellett, hogy legyen, a te szavadra azért kivetem, ugye. Ezután azt mondta volna Péter, hogy hát Mester, akkor innentől tudjuk finanszírozni a profitai működésedet, oda vándorolsz, ahova akarsz, néha lejössz a partra, csinálsz egy csodát, két csónak hal, és utána mehetsz Jeruzsálemig, és minden gondod meg van oldva, és milyen jó lesz. Tehát végül is Péter fölismerhette volna a bizniszt ebben a dologban, hogy de jó Jézus körül lenni, mert akkor nekem is nagyon jó. És akkor nyilván a történet folytatása is egészen más, mert az első esetben mondjuk az, hogy és Péter, nagypapa koráig mesélte ezt a történetet unokáinak, vagy és Péter meggazdagodott a csodálatos halfogásokból, és üzlettársa maradt Jézusnak. Ugye hát egyik sem olvasható a Bibliában, mert ott középen a kettő között, ott az a mondat hangzik el, ami elhangzik, hogy Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Tehát fölismerte azt az áthidalhatatlan távolságot, ami az Isten és az ember között van, ami az embernek önmaga lelke mélyében van, hogy rendbe tegye önmagát önmagával. Fölismeri azt, meglátva ezt az embert, az Isten embert, Jézust, ezt a csodát, ami ezt meg tudott tenni, hogy itt a magasság és a mélység, a végtelen és a nulla, a világosság és a sötétség, mondhatnánk még az ellentéteket, sorolhatnánk a kontrasztokat, a két szélét a dolgoknak, az élet és a halál, a tisztaság és a bűn, és ebben a helyzetben én nem tudok ezzel mit kezdeni. Nem is akarok, nem vagyok méltó rá, nem tudok tovább lépni. Ez az, amire el kéne jutnom, itt van a csodának a kapuja, itt van az, amire vágyom, de nem tudok átlépni rajta. És akkor inkább menj el tőlem, ne lássam. Ne kelljen néznem, hogy milyen szerencsétlen vagyok. Ne kelljen néznem azt, hogy milyen messze vagyok a tökéletestől, meg az Istentől, meg önmagamtól, meg mindentől, és hogy mennyire szerencsétlen az életem. Menj el tőlem, nem akarom látni. Mert benned, a te tökéletességedben, szeretetedben, hatalmadban, irgalmadban ott látom magamat, hogy milyen messze vagyok, és mennyire rá vagyok erre szorulva. Nem akarok szembesülni a saját nyomorúságaimmal. Menj el. És tulajdonképpen, amikor megszületik ez a fölismerés, amikor Péter teljesen őszintén kimondja, hogy én ennyit tudok. Én ez vagyok. Az a pont, amikor igazában a még nagyobb csoda megtörténik, mint ez a halas sztori, hogy Jézus azt mondja, hogy akkor gyere velem. Mert nekem rád van szükségem. Nem azt mondja, hogy hát Péter, igazad van, te egy nagy süttyó vagy hozzám képest, úgyhogy jó beszélsz. És mennek mindenki a maga útján. Hanem azt mondja, hogy ne félj, embereket bízok rád. Az evangélium ügyét, az én követésemet, a szolgálatot, az életnek a szavát bízom rád. Ne félj. Én ezen tudok változtatni. Te nagyon jól fölismerted önmagadat, nagyon jól fölismerted azt, hogy ki vagy valójában, és innentől tudunk tovább lépni. Tehát nem is azt mondja Jézus, hogy jaj, Péter, ne túlozz. Nem vagy te azért annyira bűnös. Azért elszagollak én téged. Tehát szó sincs ilyesmiről. Nem nyugtatja meg, hogy ah, tévedsz. Nem, azt mondja, hogy gyere utánam, emberhalász leszel, emberek közé küldelek, szolgálatomba állítalak. És majd meglátjuk. Hát látunk is például egy háromszoros tagadást, ugye Nagy Pénteken. Tehát azért nem lett tökéletes rögtön a történet, de az, hogy helyesen fölismerte magát ez az ember, ez lett az áloga annak, hogy tisztában volt az Isten nagyságával, Jézus hatalmával, és tudott újulni, megújulni, minden nap Jézus erőterében maradni, az ő kegyelmében lenni. És tulajdonképpen, amikor keresztény embernek a helyes önismeretéről gondolkodunk, akkor ez mindig valahova ide megy vissza. Mindig valahova ide, hogy tudjam, hogy az én totális, teljes Istenre szorultságomat. Minden szempontból. És ez nem kisebbíti, és nem nagyobbítja a tulajdonságaimat, a képességeimet, a tehetségeimet, a talentumaimat. Nem. Hanem egyszerűen helyére rakja. Hogy ezt az Istentől kaptam, ezzel én tudok élni, én még mindig nagyon távol vagyok tőle, még mindig nagyon sokszor rosszra használom, az Istennel való szembesülés, itt ez a csoda, de az ige hirdetés, a törvény, az evangélium mindig az Istennel való szembesülés. Az Istennel való szembesülés pillanatában én érzem, hogy minden képességem, tulajdonságom ellenére nekem van még egy alapvető nagy hiányosságom, amit minden nap kell kérnem az Istentől, hogy pótolja ki, hogy egészítse ki. És ő pedig azt mondja, hogy gyere tovább, gyere velem tovább. Tehát tulajdonképpen a helyes önértékelésnek nem is igazán az a legfontosabb szerepe, hogy tudjam, hogy mi az, amit én képes vagyok, mi az, ami nekem előnyösen áll, vagy bármi, hanem azért fontos, hogy legyek tisztában önmagammal, és hogy ne essek kétségbe. Tehát, hogy ne homoljak össze. Hát nézzetek szét ebben a világban. Népbetegség a depresszió, azt mondják. Meg a önmagába fordulás, meg egy csomó minden dolog. Mindennek a hátterében és a gyökerében az áll, hogy nincs tisztában önmagával ilyen szinten az ember. Lehet, hogy tudja, hogy mire képes, meg mire nem képes, lehet, hogy látja, hogy ez mire teszi alkalmassá, mire nem, de nincsen szinkronban az ember és az őt körülvevő világ, a lehetőségei, minden egyéb. Hanem állandóan azon a gondolkodás megy, hogy én ezt nem fogom tudni megoldani, nem fogom tudni megcsinálni, nem fogok, nincsen jövőm, nem tudom használni az adottságomat, a képességeimet, és nem kellek senkinek. Tehát ugye ismerős mondatok jönnek. És tulajdonképpen ezek a mondatok rossz helyen hangoznak el. Mert ezeknek a mondatoknak az Isten színe előtt kéne elhangozni. Mert ő az, aki erre nem azt mondja, hogy úgy van, hanem ő az, aki azt mondja, hogy na akkor változtassunk rajta. Én azért jöttem a világba, én azért küldtem a fiamat. Én azért hirdetem az evangéliumot, hogy ezen változtassunk. Tehát a helyes önértékelés az nem egyszerűen, hogy el tudjam helyezni magamat a világban, meg hogy tudjam, hogy mekkora az egó megment. Nem. Az azért fontos, hogy a kétségbeesés elkerüljön, hogy tudjam, hogy nyugodtan vállalhatom magamat, mert van, akinek így kellek. És ez nagyon fontos, nagyon lényeges lenne ebben a mai világban. Nagyon érdekes, annak idején még nagyon régen a karizmatikus mozgalomnak a vadhajtásai közül egy sokáig hírneves volt az eset, ugye, amit hittel megvallunk, az úgy lesz, ezt nagyon sokszor mondogatták, előszeretettel a híd gyülekezetében is voltak ezek a dolgok, és akkor összegyűltek, és akkor megvallottak mindent. És nem tudom, volt ilyen alkalom, és ugye itt ez azért nagyon veszélyes, mert itt összekapcsolódik a hit meg az önismeret kérdése ebben a fölállásban. Tehát valószínűleg ráfeledkeztek erre a történetre, hogy itt aztán Jézus formálgatta utána ezt az embert, és volt Dönci a gyülekezetben. Ugye, ahogy a neve Ödön, vagy hát Döncinek mondogattak, és ilyen névről eleve egy ilyen korpulánsabb személyiség jut eszünkbe. És hát valóban Dönci egy rendkívül súlyos egyéniség volt, és lelkesen járt a gyülekezetbe, és teljes karizmatikus izomzattal a gyülekezet megvallotta, hogy hittel megvalljuk, hogy Dönci sovány. Sovány vagy Dönci? Dönci, sovány vagyok, de jó, magára nézett, ugyanolyan kövér volt. Dönci egy idő után a valláspatológián kötött ki, ami volt még, amíg volt Lipótmező, tehát a mi volt ennek a neve? Országos Neurológiai Intézet. És ennek volt Süle Ferenc által vezetett direkt olyan osztály egy időben még, ahova azok kerültek, akik különböző vallási szektáknak a pszichés hatása alá kerül, és aztán onnan kisodródva összerottyantak. Na most a helyes önismeret az nem az, hogy amit az Istennél én megvallok, és amit hittel vallok, akkor az úgy lesz, és akkor az biztos egybevág az én akaratom az Istennel, de nem úgy, ahogy ő akarja, hanem én. Tehát hiába mondták, hogy sovány vagy Dönci, ugyanolyan kövér volt, és aztán ugyanolyan totál beteg és szétesett figura lett. Mert az önismeret az nem az, ahogyan én szeretném magam látni, hanem az, ahogyan engem lát az Isten. És itt, ebben a történetben, a csodálatos halfogás történetében Péter számára megvilágosodik, hogy látja őt az Isten. Ez itt a nagyon fontos, ez itt a döntő, a kulcs. Tehát meglátja, hogy ő kicsoda is az Isten szemében. Tehát nem az, hogy ő milyen akar lenni, nem az, hogy ő mit gondol magáról, pozitívat vagy negatívat, hanem azt látja meg, hogy ő az Isten szemében kicsoda. És innentől kezdve indul el a változás, mert az Isten azért küldte el az ő fiát a világba, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Nem azért, hogy beledöngölje a földbe, hogy tényleg te ilyen vagy. Nem azért, hogy azt mondja, hogy egyetértek veled, tényleg neked soványnak kéne lenni, dönci, akkor légy sovány. Hanem azt mondja, hogy én így, ahogyan vagy, ebben a mi voltodban, ebben az életedben, ebben a fizikai valóságodban, az adottságaiddal, egész emberségeddel, mivel az én csodálatos, egyszerű és megismételhetetlen teremtményem vagy, így szeretnék neked harmóniát adni önmagaddal, a családoddal, az embertársaddal, az Istennel, az élettel, a világgal. És ehhez hozzátartozik az, hogy a világ nem csak annyi, amit látsz, az élet nem csak annyi, amennyi a temetőig tart, hanem ez egy teljes egész, egy teremtett egész, egy csoda. És ebben a csodában helyez minket el. Nem kell az Istennek szupermenek csapata. Tehát ez a világ jó úgy, ahogy van, velünk. Mert hogyha nem így lenne, akkor nem ilyenek lennénk. Tehát az Istennek úgy tetszik ez a világ, és úgy működik, ahogyan most van. És bármilyen furcsa, ebben részt veszünk, hát hiszen itt vagyunk, és akkor elcsodálkozunk, hogy így is jó neki? Igen, így is jó neki. Ő azt akarja, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy ő lát minket. És ennek az első lépése az, hogy nagyon messze vagyok. A második lépése meg az, hogy nem vagy gyere. És egyszerűen közel kerülhetsz hozzám. Tehát a helyes önértékelés, a helyes önismeret nem csak arról szól, hogyha botfülem van, akkor nem menjek zeneakadémiára. Mert ez viszonylag hamar föl lehet mérni. Nem csak arról szól, hogy ezeket a hibákat ne kövesse el az ember, hanem hogy az élete alapvető hibáját ne kövesse el. Hogy azt hiszi, hogy úgy jó, ahogyan van, és azt hiszi, hogy az Istennek nincsen még egy jobb ötlete és egy jobb terve vele. A csodálatos halfogás története így lesz tehát egészen más hangsúlyú, egészen más üzenetű számunkra. Nem a csoda, és nem a követés a fontos, hanem az, hogy Péter egyszer csak meglátta önmagát, ahogyan az Isten látja őt. És erre a lépésre az Istennek az a válasza, hogy akkor gyere és kövess engem. Így legyünk tehát tisztában önmagunkkal, így legyünk tisztában az Istennek a szeretetével, a fölemelő jóságával, Krisztusnak a kegyelmével, és akkor mindig tudni fogjuk a helyünket ebben a világban. Elsősorban az Isten mellett, Jézus követésében, mint tanítvány, és utána mindenütt másutt. A családban, az országban, a hazában, a hivatásban, emberi kapcsolataimban. Mindenütt. De innen indul. Hogy lát engem az Isten? Igen, ilyennek. Engedem, hogy változtasson? Változtasson. És akkor formálódik, akkor alakul majd a helyemen, a helyünkön az egész élet, és akkor lesz majd nem csak ez a múló, hanem a múlhatatlan életünk is igazán a helyén, az Isten mellett, Krisztus mellett, egy egész örökké valóságon keresztül.